Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Utolsó eheti adásunkhoz, könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk. Mai napi vendégünk Térei János, akinek tavaly jelent meg a Legkisebb jégkorszak című, most bajban leszek, azt mondom, hogy regénye, de hát azért ennél tágabb és formákat feszegető műfajról van szó, és hát egy nagyon-nagyon izgalmas történet lavináról, mert hogy ez a könyv, amit a kritika őrült utópiának nevez, 2019-be vezet, és azt mutatja meg, hogy milyen lesz akkor, amikor már egy másik kormány lesz Magyarországon. A kötetben az szerepel, hogy szociáldemokrata jobb közép. Azt gondolom, hogy ez nem ennyire konkrét politikai fogalom, mint ahogy ezt most értenénk. Kedves János, miért pont 2019-be?
Nincs túl messze, és nincs túl közel. Ezért egészen pontosan, ahogy kimondtad ezt, hogy már egy másik kormány lesz Magyarországon, éreztem ezt a szent borzongást, hogy ez a legelképzelhetetlenebb a könyv cselekményeből, ez a legutopisztikusabb. Én a science fiction meg a fantasy-t másokra hagyom, az én fantáziám az másféle természetű. Engem a hazám érdekel, és nem naturalista módon mégsem. Nem akartam lekopírozni azt a valóságot, ami adatot, szerettem volna játszani vele.
De mégis azért olyan mértékben van utalás a valóságra, vagy a valóság elemeit olyan mértékben emeled be ebbe a könyvbe, onnantól kezdve, hogy noha 2019-ben járunk, de visszautal arra, hogy mi történt 2010-ben, hogy hogyan facebookoztak az emberek 2010-ben, hogy azért ez így a magyar kortárs irodalomban meglehetősen meglepő, és úgy vissza is hőkül az ember.
Nagyon kevés az olyan mű a prózában is, ami a jelenkori magyar valóságot próbálja megragadni. Sokan gondolják, hogy efemer, elmúlik, és majd csak távlatból lehet jól látni. Közben elegendő lenne, ha Móriczra vagy Kosztolányira gondolnának, akik nem csak up-to-date hírlapi prózát írtak, tényleg kötet számra, hanem a regényeik zöme is jelen idejű. Jelen idejű a rokonok, és jelen idejű az Édes Anna is, tehát a kortárs valóságot ragadták meg. Az Édes Anna első oldalán, ez a kedvenc példám, ugye Kumbéla repül, ami egy 5 éven belüli, 10 éven belüli magyar helyzet volt Kosztolányi korában.
Hát ha akarom, akkor azt mondom, hogy ez a magyar valóság, és a magyar, hát hogy mondjam, a politikai folyamatoknak bizonyos értelemben nyertes rétegének, osztályának, szereplőinek a tablója, rengeteg szereplő, rengeteg történet van a kötetben, csak úgy viszi magával az egyik helyzet és egyik viszony a másik felé az olvasót. De hogyha akarom, akkor azért ez egy sokkal tágabb horizontumű, és hát egy ilyen
akart.
Akarom, igen, és akkor persze kérdés, hogy ez miért egy izlandi vagy egy etnához köthető természeti katasztrófákba ágyazott történet, hogy mi köze van a klímakatasztrófákhoz a magyar valóságnak?
Van neki köze, én egy havas Magyarországot szerettem volna látni, mert az én gyerekkoromban, Debrecenben nőttem föl, Debrecenben köztudottan hidegek a telek, hidegebbek, mint Budapesten, 5 fokkal mindig hűvösebb, a nyáron pedig melegebb. Na most a gyerekkoromban nekünk elképesztő nagy teleink voltak, a gyermeki fantázia persze ezeket tovább növelte, úgyhogy emlékszem olyan félméteres hóra, kinyitjuk az ajtót, és alig lehet kitolni a hótól. Aztán ugye a 86-87-es igazi nagy tél, amit megidéz a Legkisebb jégkorszak is, tulajdonképpen ez egy 86-87 parafrázis is valahol, mutatis mutandis, tehát megváltoztatva a megváltoztatandókat, vagy megváltoztathatókat. Úgyhogy ez a gyermekkori nosztalgia, a nagy telek iránt, a szánkózás, a sielés, a hóemberépítés iránt, ez szerintem mindannyiunk lelke mélyén ott él. És ha jégkorszakot szeretnénk látni, akkor lehűlésben kell gondolkoznunk. Ugye a globális fölmelegedés idején egyetlen egy módon tud létrejönni ez a lehűlés, hogyha vulkáni katasztrófa következik be Európa területén. Erre az aktív vulkánokat figyelve két helyen van elsősorban esély. Izlandon meg Szicíliában, ahol az Etna található, és mind a kettő aktív vulkanikus terület, az Etna minden évben kitör, Izlandon mindig van, 300 vulkán közül mindig van működő. Persze sokan mondják, akik Erdélyben a Csomád is majd egyszer kitör, és a Szent Anna-tó, mint vulkáni kráter újra beindul, hát ennek kisebb a valószínűsége, mint hogy az Etna tényleg óriás kitöréssel rukoljon elő.
Ezt a beszélgetést most nagyon sokan hallgatják a Hargita körzetében, hétvégi síelésre és szánkózásra készülve, és számukra bizonyára nagyon kedves és érdekes az, hogy itt van egy könyv, ami a hóról, minél több hóról szól, és hát ebben a könyvben ugye eltéliesedődés, ha van ilyen magyar szó, akkor ez egy fajta ilyen megtisztulás, a közállapotok megváltozása.
Hát igen, örülök, hogy kimondtad, hogy ez az a bizonyos hó, ami nem csak humanista hó, nem csak eltakar, hanem tisztít is. Tehát egyszerűen szebb a magyar valóság hó alatt.
Na most, ha viszont azt nézzük, hogy ezek a vulkánok hogy törnek ki, akkor ezek a te könyvedben, meg ne haragudjál, hogy vitatkozom veled, ezek nem feltétlenül ilyen fizikai jelenségek, hanem metaforák buzognak, ezt te nagyon szépen és nagyon nagy erővel és eszközbedobással csinálod, és hogy itt egy csomó minden lefolytott dolog tör felszíne Európa különböző pontján. És hát ezek a vulkánok ugye utoljára az egyik vulkán 1918-ban tört ki. Hát én arra kellett gondoljak, hogy itt ezért inkább egy történeti, vagy legalább annyira erős a történeti kontextus, mint a fizikai és természeti.
Igen. Igen, ahogy az elegesedés is a társadalom tükre elsősorban, tehát a magyar valóság. Én nem vagyok szociológus, meg nem vagyok jó sem. Nem feltétlenül tudnám megálmodni, hogy 50 év múlva a magyar társadalom hogyan fog átrendeződni. Én amit magam előtt láttam, az egyrészt ugye a hihetetlen merevedés, gonoszszá válás, elidegenedés az emberi kapcsolatokban az elmúlt 8-10 évben Magyarországon, tulajdonképpen politikai berendezkedéstől függetlenül, pártállástól függetlenül, a közhangulat, úgy a 4-es-6-os villamoson, mint a sportpályán elképesztően megváltozott. Tehát az együttörülni tudás, ami a magyaroknak egy nagy sajátossága, nem találom. Nagyon ritkán találom, pici közösségekben találom, a magyar irodalom területén, ahol sok barátom van, szintén fölelem, de fájóan, bántóan csökkent az együtt létre való igény Magyarországon, és ahogy az elegesedés, úgy ezek az elfolytott indulatok, amelyeket nem véletlenül ábrázoltam vulkáni erupciókkal, meg tektonikus rengésekkel, ugye ezek is képesek arra, hogy egyszer Magyarország képét megváltoztassák, nem megjósolható módon, tehát valószínűleg, ha megváltozik Magyarországon bármi, az senki nem látja előre, vagy nem tudok olyan jóst, aki el tudja nekem mesélni, hogy akár 5 év múlva mi lesz. De én erre tettem egy próbát, az irodalom eszközeivel.
Az, hogy mi lesz, az is kérdés, hogy megjósolható, de mennyire lehet belátni, hogy mi történt és hogy történt ez, akár ebben az elmúlt 8-10 évben, te ezt az idősávot határoztat meg, akár az elmúlt 100 évben vagy 50 évben, ugye itt azért feltörnek az egyik szereplőd révén különböző történelmi válsághelyzetek.
Így van.
Tehát, hogy az, hogy mi vezetett ez a helyzethez, amit te elidegenedésnek, vagy örülni nem tudásnak neveztél, az mennyire rekonstruálódik ebből a széles tablóból, amit te összeraksz?
A válságos korban, és a miénket azt hiszem, hogy méltán mondhatjuk annak, válságos korban az ember szétnéz, akkor mindenütt olyan tüneteket fog látni, amelyek a válság jeleit erősítik. A Schwab egy Budapest legszebb pontja, azt hiszem efelől nincs különösebb vita, egyben a legmagasabb is, borzasztó jól néz ki messziről, és borzasztó jó közelről, úgy télen, mint nyáron, és mégis Budapest minden tragikus sorsfordulata lezajlott ezen a hegyen is, ugyanígy a német megszállás idején ugye a Gestapo is itt rakott fészket, Eichmannal az élen, aztán ugye Rákosi itt rekvirált magának villát, nem véletlenül, ő is szerette a szép tájakat, és ugye nem utolsó sorban itt működött az AVH-nak a kínzó központja is, ez a bizonyos villa, ahol Rajkot gyötörték, aki egy évvel azelőtt még az úttörő vasutat avatta föl miniszterként, az egy ilyen idő volt, hogy egy miniszter útja az így változott, ilyen amplitúdót mutatott. De most ez is szimptomatikus, hogy a hegy most elsősorban ugye elit lakóövezet, meg turisztikai központ, és felbukkan azért, nincs eltagadva ez a bizonyos sötét múlt, vagy a múltnak a sötét árnyalatai, de nem hangsúlyozzák, turisztikai okból érthető, de ugye izgalmas réteg, amellett, hogy vérlázító események történtek, tehát tulajdonképpen beépíthető volna a hegy intézményes történetébe is, föl lehetne állítani emlékműveket, márványtámlákat lehetne kiszögezni, és így tovább. Valamiért a emlékezetpolitika ebben lusta Magyarországon.
Meg hát úgy reménykedő is, hogy azért elfedi a, nem tudom mi, a történelem pora vagy hava ezeket a
dolgokat. Hát nem tudom, ha egy országban ugye zsidók 100 000-et gyilkolják le, vagy hurcolják el ebből az országból, akkor szembesül ez a kultúra azzal a ténye, hogy innen eltűntek emberek 100 000 és potenciálisan milliói, például Nagyváradon, nem kell mondanom, hogy az a 30 000 ember az milyen hiányt idézett elő. A gyilkosságon túl, a gyilkosság nyilvánvaló tényén túl, ezeknek az embereknek az ősei, meg részben ők maguk alapították a kávéházakat Nagyváradon, és működtették, üzemeltették meg a mozikat, meg a színházakat, ők olvastak Adit, meg Juhász Gyulát. Na most ugye lehet emlékművet állítani a Holnap antológiának Nagyváradon, de nem lehet pótolni a polgárságát. Lehet tatarozni a házait, de a kávéházait újra berendezni nem fogja senki. Ilyesmiről beszélek, amikor azt mondom, hogy Budapestről is hiányzik a polgársága. A Donkanyarban ott maradt magyar emberek, meg a deportált zsidók, ez mind Magyarországról hiányzik, nagyjából 2 millió ember.
Az a kérdés, hogy aki itt van, és aki most polgárságként tudja magát, és egy romlási folyamatnak az alanya, vagy részese, áldozata is elkövető, az mit kezdjen, vagy mit kezdhet magával, és hát a te hőseid, és a legkisebb jégkorszak hősei alapján azt mondhatnám, hogy hát itt van egy ilyen tehetetlenségi erő, hogy nem nagyon kezdenek ezek az emberek magukkal semmit.
Hát nézd, ők a túlélésre rendezkedtek be, tehát nézhetjük úgy is, hogy passzívak, igen, elfogadják azt a valóságot, ami adatot, de van nekem egy miniszterelnököm is, ez a bizonyos Radák, a Szozdem miniszter, egy most nem nagyon létező pártból képzelem el az útját, minden esetre egy baloldali ember, baloldali kötődésű ember, aki megköti a nagy koalíciót
a jobb középpel,
amit valahogy úgy képzelhetnénk el, hogy a Fidesz egyik utódpártjával, és hogy a realitáshoz közelítsük, de én a valóságban nem így képzelem el persze a változást, bár így is bekövetkezhetne. Na most, ő például ennek az országnak a javát óhajtja, nem csak szlogenekben, hanem dolgozik is érte. Más kérdés, hogy ez nem feltétlenül esik egybe a mi vágyainkon, amit Magyarországon szeretnénk látni, de ilyen ritkán volt, amióta én figyelem a politikát, vagy egy politikus mondatai, azok megegyeztek volna az ízlésemmel, de ő például akar valamit más, filmet forgat, meg színházba játszik, meg újságot ír ebben a könyvben, teszi a dolgát, de nézd, szögezzük le, én ezt a magyar mentalitást látom. Zúgolódnak az emberek, de nem mennek az utcára. Most a pedagógusok igen, vagy a Szépirók társasága soraiban örömmel tapasztalom, hogy megszűnt a passzivitás, nagyon szerény eszközök állnak rendelkezésre, hogy a társadalmi igazságok ellen, amelyeket tapasztalnak, föllépjenek. De már látom, hogy vannak bizonyos repedések, meg kezdeményezések, de ha én ezt a magyar magatartást látom, akkor nem az a dolgom, hogy helyette valami forradalmi lelkületet ábrázoljak, hanem ezt. Ez a valóság adatot nekem.
Most, ahogy így mondod ezeket a repedéseket, beugrik egy nagyon furcsa jelenete ennek a regénynek, befagy a Duna, ugye jégkorszakban vagyunk, és az egyik szereplőd az csákánnyal járja a jeget, és rianásokat idéz elő, vázi maga alatt vágja, vagy töri a jeget.
Igen. Igen, igen. Ez ugyanaz a figura, Győzőnek hívják, aki az Asztal üzenet című drámában a White Box nevű luxusétermet vezette. Aztán ugyanennek a fickónak vannak ezek a második világháborús, meg kommunizmus korabeli látomása is. Tehát titokban előlépett ennek a könyvnek az egyik legfőbb figurájává. Tehát a, hogy mondjam, az időrétegek közötti közlekedés az az ő elméjében, szívében zajlik le. És hát van egy ilyen perverziója, egy ilyen passziója, hogy ő szeret jeget vagdosni a Dunán.
Hát és miközben azért neki van történeti tudata, aközben ő az, aki a lefelé csúszásnak az egyik legeklatánsabb példája.
Én ezt mondanám összetett karakternek.
Érted, de akkor az következő, hogy valaki, akinek így elevenen megjelenik a történelem, annak van veszélyérzete, vagy az úgy sejti, hogy merre lehet kibújni, vagy
menekülni. Veszélyérzete van, veszélyérzete folyamatosan van, úgyis, mint elvált apa folyamatos szorongásban él, a bizniszei elakadnak, a nőgyei, ugye valaha az élet császára volt, és nőfaló, aztán most meg ugye látjuk, mi lett, elhagyják egy karizmatikusabb ember kedvéért. És hát ilyenkor én egy olyan 40 fölött, vagy 40 és 50 között a barátaim, ugye ez az én nemzedéken, figyelem az embereket körülöttem, én egy tehetetlenségi nyomatékot látok, nagyon kevesen tudják ilyenkor forradalmi módon megújítani az életüket. Én azért törekszem. Tehát én például 40 fölött lettem apa, úgyhogy én ezt a fiatalság megőrzésére ezt az irányt választottam, a családot.
Hát és Mátrai Ágoston hősöd 50 fölött lett apa.
Így van, tehát még ilyen is van.
Hogy így gyorsan összekössük a szálakat, hogy az időnk, de részint azért, mert most ugye a hargitáns ízők és szánkozók számára is beszélünk, el kell mondanunk, hogy ebben a Legkisebb jégkorszak című regényben nagyon eleven és érdekes erdélyi utalások vannak, erre szeretnék egy kicsit rákérdezni, meg arra, hogy ezek az emberek mit kezdenek egymással, meg ezzel a nehézkedési erővel, amellyel külön-külön küzdenek. Van neked egy Tompa Henrik
nevű. Így van, erdélyi származású,
okos, frusztrált, lecsúszott, színikritikus. Ennél súlyosabb listát nehezen lehetne összerakni.
Ő az egyik intellektuális hősöm, az Asztali zenében találtam föl őt, akkor még nem is volt vezetékneve, de a Tompa Erdélyben gyakori vezetéknév, az értelmiség.
Színházi
valamiért
név.
Az értelmiség. Hogy?
És színházi név, ugye?
Színházi név, igen, és senkire nem utalok, létező figurák közül, egyszerűen egy erdélyi nevet akartam ennek a Henrik nevű hősömnek, mert regényben jó, ha van neki vezeték neve is. Na most a Henrik ebben a könyvben már hajléktalan, a White Boxban még csak sértődött volt, és én látom, amikor figyelem azokat a barátaimat, akik az országhatáron túl születtek, látok nagyon sok mindent. Olyat is, hogy nincs különbség. Én például debreceni vagyok, és Persze, én is szorongásokkal érkeztem 18 évesen Budapestre, és a beilleszkedés nem volt zökkenőmentes, de nem volt soha kisebb rendűségi tudatom, vagy ennek ellenkezője sem, ez a vidéki gőg, hogy mi ottan a tiszta forrás mellett jobban tudjuk, és én nagyon sokféle változatát látom annak, hogyha valaki Kárpátaljáról, stb. Erdélyből, délvidékről érkezik, olyat is, hogy összetartozókkal, akik ugyanonnan érkeztek, lásd a magyar politikát, ahol mondjuk akik Erdélyből jöttek, volt olyan idő, hogy a ilyen meg ilyen minisztériumban összetartottak, és akkor ez volt egy kör. És ugyanez a kultúrában, az irodalomban is megfigyelhető. Ugye most a most hozták létre ezt a tehetséggondozó alapot, ugye Ormán János Dénes vezetésével, és ugye itt is egy erdélyi magot figyelhetünk meg, és reméljük a legjobbakat, meg kívánjuk nekik a legjobbakat, én remélem, hogy minden elfogultság nélkül fognak dolgozni, de ugye az elfogultság, a klikszellem az nem ismeretlen Magyarországon, és a valakik valahol születnek és összetartanak, az sem ismeretlen fogalom. Mondjuk, ha az orosz politikát nézzük, akkor Putyin, meg Szentpéterváriak, akkor ilyesmire lehet gondolni. És hogy ki éli meg sértettségnek, vagy hátráltatottságnak, hogy az ország határon túlszületett, és akkor-e valamilyen revansot venni azokon, akik itt vannak, meg ugye ez a rettenetes népszavazás, amikor Magyarország nem vállalta Erdélyt, mennyel igen. Ebből nem kérek, és sokan nem kérnek belőle, és nem akarom azt érezni, hogy ezért nekem kéne tartani a hátamat. Én, aki magyarul beszél, azt én magyarnak látom, és egész egyszerűen keblemre ölelem a megfelelő pillanatban, vagy elfordulok tőle, de nem olyanokból, hogyha nem származása révén, hanem olyanokból, hogyha erre okot ad, mint ember. Úgyhogy én nem látok ilyen szempontból különbséget ember és ember között, de sokan igen.
Hát sokféle emberi történet rakódik össze, attól függően, hogy ki hol lakik, hol dolgozik, honnan jön haza külföldről, vagy honnan rúgják ki. Ezek az emberi történetek kavarognak a legkisebb jégkorszakban. Sajnos a műsoridő végéhez közeledik, úgyhogy már csak arról tudunk beszélgetni, hogy egyrészt aki ezt a könyvet el szeretné olvasni, az eléri akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. Biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb olvassa el. Aki pedig Térei Jánossal szeretne találkozni, az Erdélyben is fog tudni, mikor és hol, erről mit tudunk, János?
Pénteken, ha a Páciumot nem tekintjük Erdélynek ugyan, de a Páciumban, Nagyváradon, Kőrösi Jóskával érkezünk. Áprilisban, itt még képlékeny a helyzet, de áprilisban készülünk Székelyföldre, Vásárhelyre, Udvarhelyre, és reméljük, itt még nem tudok pontos dátumot, de reméljük, hogy ez is előbb-utóbb megvalósul.
Mindenképpen fogunk még erről szólni itt a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor már kicsi a valószínűsége annak, hogy hol lesz, de hát ki tudja, hogy milyen jégkorszakot élünk. Mindenki olvass el a legkisebb jégkorszakot Térei Jánostól, és sízzen és szánkozzon jól. Köszönöm szépen, János, hogy a vendégünk.
Én is ezt kívánom, én köszönöm szépen még egyszer.